Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Nyugat újabb podcastjébe. Ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornánkra, ne felejtsétek el, és most tart, vagyis folyik a Nyugat adománygyűjtő kampánya, csatlakozzatok hozzá. A mai podcast adásunk ismét egy különleges adás. Ja, van egy sorozatunk, amelyet a vállalkozói, kereskedelmi és iparkamarával együtt készítünk, és el is mondom nektek, hogy miért. Ennek a sorozatnak az a célja, hogy a vállalkozók tudják, hogy a sikerhez elengedhetetlen a folyamatos tanulás, inspiráció és alkalmazkodó képesség. Ez a szemléletformáló podcast sorozat ebben nyújt segítséget, hogy a sikeres vállalkozók elmondják nekünk a tapasztalataikat. Ez egyfajta szemléletformálás, edukáció, a vállalkozói kultúra fejlesztése, a modern üzleti gondolkodás elősegítése, az innováció ösztönzése és a digitális trendekhez való igazodás. És aki most segít benne minket, az pedig Bicó Levente Zoltán. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Egy műanyagfeldolgozó cég, név szerint a Polipak Kft.-nek az ügyvezetője. És 1984 óta, ha jól tudom?
Hát én azóta vagyok jelen.
Igen, van jelen a vállalkozói vállalkozóként a magyar életben.
A cég alapítása vezethető vissza ugye 84-re. Ez teljesen véletlenül az én alapításommal is egybeesik, hiszen akkor születtem, tehát én jóval később
csatlakoztam. Látja az évszámok. Tehát ön akkor született, amikor ezt a céget alapították. Ebben van valami sorszerű, igen.
Így van. Értelemszerűen ez a cég akkor még GMK típusú vállalkozásként kezdte meg az életét, majd rendszerváltás után vált KFTV, és én személy szerint 2020-ban csatlakoztam a vállalkozás életébe közvetlenül. Előtte, mint ügyfél voltam kapcsolatban a céggel. Ez a vállalkozás, ez annó egy családi vállalkozás volt, tehát a tulajdonos ügyvezető indította és futtatta föl ezt a céget, és ápolta szinte saját gyerekeként gyakorlatilag, el lehet mondani. És egy nagyon szép történet egyébként, amit ők összehoztak, tehát egy nagyon komoly céget sikerült önerőből felépíteniük a tulajdonosnak és a feleségének. Majd eljött az a pillanat 2020 körül, amikor úgy érezték, hogy ők egyet hátra kell, hogy lépjenek, és valahogy tovább kéne adni ezt a céget, de családon belül, vagy közvetlen környezetükben nem volt olyan személy, akit erre alkalmasnak ítéltek, vagy aki erre egyáltalán nyitott lett volna, úgyhogy megpróbálták az igazán nehéz feladatot, hogy értékesítsék valamilyen formában a céget. Magyarországon ennek nincs meg annyira a kultúrája, tehát elve a fóruma sincs meg, hogy az ember hogyan indul neki egy ilyennek, illetve hát nincsenek rá kialakult metódusok, hogy ez hogyan mehet végbe.
Igen, mert miről hallunk? Elindítanak egy családi vállalkozást. Ugye ez még a rendszerváltás előtt akkor valamivel, nem véletlenül mondta a GMK szót, akkoriban nagyon szűk mesdjéje volt a vállalkozási lehetőségeknek, az egyik ilyen volt a GMK, amit még úgy munka mellett valahogy el lehetett kezdeni. Kifejlesztették akkor a feleségével egy családi cégé, és azt gondolhatnánk, hogy az az igazi siker, ha ezt a család tovább viszi, a gyerekek a gépek mellett futkosva megtanulják a szakmát, majd nagy szeretettel átveszik a szülőktől, és a szülők támogatása és mentorálása közepette megy tovább ez a dolog. Arról viszont sokkal kevesebbet hallunk, mikor ezt egy családi vállalkozást úgy Magyarországon értékesítenek, átadnak, egy kicsit mindig úgy a kudarc élménnyel függ össze, hogy na akkor ez nem sikerült nekik. Pedig akkor ezek szerint ez egészen másról szól, már itthon is, külföldön meg főleg.
Igen, azt gondolom, hogy ez butaság lenne kudarcként megélni. Itt nem arról van szó, hogy gépeket eladnak, mondjuk vasáron értékesítenek, vagy szétbontják ingatlan gépek, stb., hanem mi ezt egy komplett cégként kezeltük már az első pillanattól fogva, amikor felkeltette az érdeklődésünket, és cégként is akartuk megvásárolni, cégként is akarjuk tovább üzemeltetni, tehát én azt gondolom, hogyha valami piac képes, akkor az semmiféleképpen nem kudarc. Tehát ha egy olyan terméket, ilyen szempontból ez a cég egy termék, egy olyan terméket hoztak létre, ami piac képes, akkor az miért lenne kudarc? Tehát ők az elmúlt 20 pár évben megélték a gyümölcsét ennek a vállalkozásnak, amit kitermelt számukra, és a végén ezt úgy tudták továbbadni, hogy ez a cég az továbbra is fennmarad, ugyanazon a néven, úgymond viszi tovább a hagyatékát az eredeti cégnek, de sok esetben ez az áloga az életben maradásnak, sőt a növekedésnek, hogy legyen egy frissítés, egy váltás benne. Úgyhogy, és mondom, ahogy erről ezt korábban már beszélgettünk is, ez külföldön abszolút bevett metódus, főleg a tengeren túlon. Nagyon sok cég alapul már eleve úgy, hogy eleve benne van a tervek között egy 10-30 éves exitálási terv. Úgyhogy szerintem ez nem lenne rossz a Magyarországon, és egy kicsit máshogy tekintenénk erre, mert jelen pillanatban valóban lehet, hogy sok ügyvezető vagy tulajdonos úgy éli meg, hogy inkább bezárja, mint hogy megélje azt a kudarcot, hogy eladja.
Mint hogy másé legyen,
így van. Ez biztosan nem egyszerű egyébként, tehát hogy azt ebbe a folyamatban mi is láttuk, hogy a legkeményebb dió ebbe majdnem az érzelmi elválás volt, ami azért hullámokat lökött a folyamatba. De végül végbe ment, végbe tudott menni szerintem mind a két fél számára egy jól értelmezhető, jól sikerült végeredménnyel, és azt gondolom, hogy talán az eladó is mostanra megnyugodhat abba, hogy jól döntött.
Hány éve vették át, vagy vette át ezt a céget?
2020-ban indult az egész folyamat. Nem véletlen a dátum, mert a COVID-járvány az értelemszerűen ennek a cégnek is egy jó nagy pofont adott, és azt gondolom, hogy ez a pofon, ez volt most akkor éppen egy akkora gát megint. Nyilván az előtte lévő 20 évben is voltak bőven nehézségek, meg váratlan helyzetek, amire azt gondolta a tulajdonos és a felesége, hogy ezzel most nem biztos, hogy még egyszer meg akarnak küzdeni, és eljátszottak ezzel az eladás gondolatával, ami 2020-ba így kapcsolatba kerültünk. Személyesen már ismertük egymás korábbról, és maga a konkrét eladás az 2 év alatt zajlott le, tehát 2022-ben került a mi tulajdonunkban a 100%-ban.
Maga egy eladás nem egy egyszerű folyamat, nem. Egy átvétel nem egy egyszerű folyamat, gondolom vannak ennek egy csomó hivatalos procedúrái, és van egy ilyen érzelmi leválásos folyamat is, és mind a kettőt ugyanúgy végre kell hajtani ahhoz, hogy sikeres legyen valami.
Így van.
Mivel foglalkozott ez eredetileg ez a cég? Tehát mi volt a koncepció, ami alapján létrejött ez a GMK, és mik voltak az eredeti termékek?
Ez a cég, ez mindig is, és a mai napon is technológiai alapú vállalkozás, amit én úgy definiálok, hogy mi nem, a cégnek sosem egy kimondott ügyfélköre volt, vagy nem egy terméke volt, amivel a piacra lépett, hanem volt egy gyártás technológiája. És gyakorlatilag minden piacra megpróbált belépni, ahova ez a gyártás technológia valamilyen terméket elő tudott állítani.
Mi ez a gyártás technológia?
Ez a gyártás technológia, ez a vákumformázás, vagy termoformázás, tehát műanyagokat hő hatására, vákum vagy túlnyomás segítségével formára alakítunk gyakorlatilag. Ez az élet rengeteg területén megjelenik, mondjuk a leghétköznapibb megvalósulási formája, ami mindenkinek az talán van egy bombonos tárca, tehát kinyitjuk a bombon kartondobozát, és akkor abban ott van egy ilyen aranyszínű vagy fehér kis tárca, amiben az édesség benne van. Ez például vákumformázással készül. de nagyon sok minden más is, a virágcserepektől kezdve rengeteg ilyen termék van.
Pont azt akartam mondani, hogy mitől meddig terjed ez a skála. Tehát egészen vékony anyagoktól, az egészen vastag anyagokig, az egészen pici kis tartóktól és műtyűröktől az egészen nagyig. Tehát, hogy igen.
Tehát gyakorlatilag a mi portfóliónk is jelen pillanatban is mondjuk a fél milliméter vastag anyagtól a 4-5 milliméter vastag anyagig terjed, aztán értelemszerűen az ember egy bizonyos szituációban megpróbáljuk racionalizálni a termék portfóliót, és egy kicsit szűkítjük ezen termékek körét, hogy gazdaságosabban tudjunk üzemelni. De a cég annó azért is technológiai alapú, mert a GMK úgy tudott indulni, hogy a tulajdonos valahogy szertett egy darab ilyen gépre, és akkor ő maga egy teljesen kézi, egyébként magyar gyártmányú géppel elkezdett dolgozni. Ez a mai napig ott van a cégben, és a mai napig használjuk gyakorlatilag napi szinten. És nyilván ez nem is fog onnan sose kikerülni, tehát ezt a fajta hagyatékot, ezt azért tiszteletbe tartjuk.
Eszembe jutott, hogy a Mészáros cukrászdánál láttam ezt, hogy a régi fagygép, amivel még az öreg nagyapa dolgozott, lehet, hogy már nem azzal csinálják a fagyit, de ott van még lent, igen, jó ezeket megőrizni. Egyébként voltak a legérdekesebb termékek, amiket előállítottak, akár picik, akár nagyok?
Jó kérdés, hát ugye az előző 20 évről nehéz nyilatkozni. Nem tudom, hogy ez ugye mi főleg ipari termékeket gyártunk, tehát a hallgatók számára mi az, ami érdekesnek számít, vagy nem. Mondom, itt a portfólió egészen a kertészeti tálcákig, a kertészeti tálcáktól az élelmiszeripari süteményes dobozokig terjed. Az iparban gyártunk rengeteg logisztikai tálcát, tehát ezek izgalmasnak nem mondhatóak, mint műszaki kihívás.
Amibe teszik az összeszerelendő alkatrészeket, vagy a már kész alkatrészt, abba szállítják.
Kiszállításra váró dolgokat, így van. Olyan nagyon izgalmas témákkal sajnos nem.
Akkor mondja már nekem, hogy a világ legjobb merciébe az egyik csavart az önök.
Gyártunk Rolls-Royce-nak például, de nem. Most például van egy beépülő alkatrészünk, ami tudomásom szerint ilyen pillanatban a piacon lévő legnagyobb elektromos bányadömpernek az akkumulátorpakjának a burkolata, és ez beépülő alkatrész, tehát ez benne is van a gépben. Borzasztó nehéz feladat egyébként. De kipipálhatjuk ezt is, hogy csináltunk ilyet. A kisfiam nagyon örült neki, amikor megmutattam, hogy mekkora bányadömperbe gyárt az apa.
Hol dolgozik ez a bányadömper? A világ
jó
melyik tájéken?
Jó kérdés, nem tudom. Ez egy angol termék, ha jól tudom, maga a dömper. Éves szinten szerintem pár tíz darab készülhet bele, tényleg egy hatalmas járműről beszélünk, valószínűleg mindenfele értékesítik, ahol erre piac van.
Akkor ezzel el is jutottunk oda, hogy önök természetszerűleg nem csak a hazai piacra gyártanak, hanem a nemzetközi piacra is. Ez biztos nem egyszerű dolog. Az elejétől fogva így épült fel ez a cég, vagy közbe jött ez a nemzetközi ág?
Azt gondolom, hogy ez automatikusan eljön a vállalkozások életébe, főleg akik ugye az iparban dolgoznak. Azért azt látni kell, hogy Magyarország kis piac. Tehát ez a cég akkor lépett egy nagyságrendet, amikor bejöttek Magyarországra az autógyárak, és az autógyárak hozták magukkal a saját beszállítói körüket, és rengeteg alkatrész állt elő itt már Magyarországon, amihez mind kellett csomagolás. És akkor az előző ügyvezető rendkívül jó érzékkel tapintott rá arra, hogy hát ez a technológia, amit ő birtokol, ez gyakorlatilag nagyon jól felhasználható itt, és még kicsi a konkurencia. Úgyhogy a korai kertészeti és élelmiszeripari termékekből nyitott ide is. És értelemszerűen, amikor az ember kapcsolatba kerül már ezekkel az amúgy multinacionális vállalatokkal, akkor kicsit kinyílik előtte a világ. Nehéz egyébként úgy közvetlenül exportálni a mi méretünkben, hogy az ember, vagy tehát a vállalkozás közvetlen külföldi cégeknek szállítson. Van erre is példa, de ahhoz nekünk kellene egy külön kereskedelmi részleg, amivel jelenleg nem rendelkezünk. Viszont Magyarországon elég sok cég foglalkozik gyakorlatilag ezzel a kereskedelmi résszel.
Tehát, ők közvetítőként.
Projektcégek, igen. Projekteket menedzselő cégek, akik gyakorlatilag megtalálnak külföldi feladatokat, és ahhoz itthoni gyártókat keresnek. Én ezt egy rendkívül jó szimbiózisnak gondolom egyébként. Én egy hasonló cégtől jöttem el, amikor ide kerültem. Ott voltam, mint alkalmazott. És én ezt egy jól működő rendszernek találom. Tehát egy olyan cég, mint mi, nagyon nehezen tart el, vagy termel ki állandó jelleggel, mondjuk egy marketinggel, kereskedelemmel foglalkozó legalább 2-3 kollégát.
Az, aki minimum, nyelveket aki tud, nyelve, aki utazik,
akinek autója kell, hogy legyen, akinek nagyon komoly jó fizetése kell, hogy legyen, nyitott kell, hogy legyen, és finanszírozni kell azt, hogy ő folyamatosan ott legyen a piacon, és határozottan, és úgy agresszívan menjen, és keresse a vevőket. Ez nehéz fenntartani, és nagyon jól működik az a rendszer, hogy erre létrejönnek cégek, akiknek teljesen más a fókusza, mint a miénk, őket nem korlátozza a gyártás, nem érdekli őket a gyártásban lévő probléma, nem rágjuk egymás fülét, hogy de ez mennyibe kell, ez az én problémám. Tehát ő oda jön hozzám a feladattal, erre ennyi van, ez a volumen, ő hozza az ügyfélt, mi gyártsuk le, megcsinálják ők a sajtóanyagot hozzá, a marketinganyagot, végigkalapolják vele fél Európát, és így nagyon jól eloszlanak ezek őket is csak a saját közvetlen költségeik terhelik, azzal tudnak foglalkozni, amiben ők igazán jók, mi szintén azzal foglalkozunk, amiben elméletileg jók vagyunk, és ez a szimbiózis, én azt látom, hogy ebben lenne perspektíva, legalábbis az olyan méretű vállalkozásoknak, mint mi.
Ha jól emlékszem, olyanok 22-en vannak?
Változó a létszám, a 20 körül mozgunk, amikor jól megy a termelés, két műszakban dolgozunk, és alapvetően van egy saját létszám, ami szintén változik sajnos folyamatosan, illetve bérmunkaerővel egészülünk ki, amikor arra igény van.
Ez a dolog, ez a szimbiózis, amit mondott, két szempontból is érdekes. Egyrészt, amit mondott, hogy felül tud emelkedni a cég mindennapi dolgaim, tehát nem fog ennek a közvetítőnek az ön munkatársa, aki önre még lelkileg tudna hatni, hogy elnézést, de hát én ezt nem tudom megcsinálni, egyébként is szabadságra kell mennem, és hát hogy kérhetsz már te tőlem ilyet? Mert nem ön kéri, hanem ott van az, ami nincs vita, teljesíteni kell. A másik pedig, hogy bizalom. Ami Magyarországon nem annyira jellemző a cégek együttműködésében, önöknek teljesen meg kell bízni ebbe a cégbe, és egy olyan céget kell keresni, aki erre a bizalomra rá is szolgál. Szóval azért ez egy nehéz, és gondolom azért nincs ebből olyan sok Magyarországon.
Így van, tehát a bizalom az egy nehéz ügy. Ugye elkerülhetetlen, hogy vállalkozóként az ember megégesse magát. Nem egyszer, nem kétszer, és valószínűleg olyan nincs, hogy na most utoljára fordult elő, mert lesz még ilyen. Ugyanakkor nem tud vállalkozó lenni az, akiben nincs egy ilyen örök optimizmus, szerintem. Tehát bennem van, bár most lehet, hogy a feleségem fölhördülne, de...
Hát valakinek még... panaszkodni kell, ugye?
Tehát nyilván nagyon meg tudjuk élni mi is a mélypontokat, és mégis amikor elém áll valaki egy új feladattal, akkor arra nagyon be tudok lelkesedni, és bele tudunk vágni gyorsan, de a bizalom az én is ezt érzem, hogy Magyarországon nagyon nehéz, tehát ennek ellenére szerencsére a saját témánkban, a saját gyártásban is konkurens cégekkel tudunk együttműködni, és szerintem jól együttműködni. Ugyanakkor van Magyarországon azért egy erős bizalmi deficit a cégek között, és ennek azért biztos, hogy van történelmi oka, hogy ez miért alakult így. Ezt valahogy le kell tudni küzdeni, mert saját maga egy vállalkozás, az nehéz úgy a piacon állni a sarat. Valahol mindig van egy másik fél, tehát vagy a közvetlen vevővel, felhasználóval kell bizalmat képíteni, vagy egy közvetítővel, ilyen szempontból már majdnem mindegy egyébként. Sok esetben még egy védőhálót is ad a közvetítő, én azt látom. Tehát nyilván nekünk most szerencsénk van, és van jó partnerünk, akiben lehet megbízni, és nyilván nekünk is volt egy nagyon csúnya történetünk, szintén egy közvetítővel, amiben nagyon megégettük magunkat. De ha abból indulok ki, és abból vonnék le következtetést, és ha szerint mennék tovább, akkor lehet, hogy már most nem működne a cégünk.
Beszéltünk a konkurenciáról. Ez a fajta ipari tevékenység mennyire jellemző Magyarországon, vagy Vas megyében, vagy mennyire különleges?
Különlegesnek nem nevezném. Vas megyében érdemi vagy igazi konkurenciánk nincsen, de azért országos szinten tízes nagyságrendű a konkurens cégek száma. De alapvetően három nagyságrendre oszlanak szét ezek a cégek. Tehát vannak a 100-200 főt foglalkoztató cégek. Vagyunk mi, akik mondjuk 20 fő körül dolgoznak, és akkor azt lehet mondani, hogy a 30-tól a 10 főig ebbe a nagyságrendbe beletartozik 5-6 cég legalább, és vannak az 1-2 fős vállalkozások. Ugyanezzel a technológiával foglalkoznak, de értelemszerűen ez a nagyságrendbeli különbség, ez a piacot is valamilyen szinten felosztja köztünk.
Hogy mekkora mértékben tudnak szállítani.
Így van, tehát hogy ki az a vevő, akit ki tud szolgálni. Azért most, hogy inséges idők vannak, így azért azt látom, hogy mindenki lő mindenkire. De hát ez ilyen, tehát ezzel nehéz mit kezdeni.
Egyrészt önök műanyaggal dolgoznak. Ugye a műanyagról, a csomagolásról, a műanyag csomagolásról nagyon sokat lehetett hallani mostanában, hogy a környezetszennyezés egyik legfőbb oka, aztán annyi minden lehet még a környezetszennyezés oka, ez némileg változik, de a műanyag ott maradt. Önök hogy látják, hogy az elmúlt évtizedekben hogy változott ez, akár a felhasznált anyagok, akár ezeknek az anyagoknak a környezetre való hatása? Volt-e ebbe valami változás? Tudnak-e erre figyelni? Belefér-e ez még az üzletpolitikájukba?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, aminek általában a PC-ség a halála, azt gondolom. Mert
sok mindennek lett mostanában a PC-ség a halála.
Úgyhogy én ezt nem tudom nem mérnökként nézni. Olyan műanyag termék, nem láttam még, ami kiugrik az ember kezéből, és beszalad az erdőbe, elbújik.
És újra falázz belőle.
szóval nem a műanyag szennyezi a környezetet, hanem az, aki ezt nem a helyén kezeli, és eldobja, és túlfogyaszt belőle. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges probléma a környezetszennyezésben a túlfogyasztásunk, és ezt senki nem akarja tudomásul venni. Tehát a problémát mindig valaki másnak kell megoldani, nem én vagyok a hibás, aki akkor is megveszem a 28. terméket, amikor már nincs rá szükségem. Értem, szóval kapitalista ipar vagyunk, tehát az ipar generálja a fogyasztást, és az ipar nagyon is örül neki, hogy megveszük a 28. felesleges terméket. De mérnöki szemmel nézve a műanyagot kikiáltani környezetszennyező terméknek a többivel szembe szerintem az egy blödség. Tehát mi műanyag újrahasznosítással foglalkozunk, ha azt lehet így mondani, amiben azt lehet látni, hogy mondjuk egy polisztirol az rengetegszer visszaforgatható, 200 fok körül újra extrudálható, ami egy nagyon alacsony hőmérséklet.
A polisztirol mit jelent? Tehát milyen dolgokat jelent? Műanyag zacskót?
Nem, a polisztirol az egy kemény műanyag. Uh-huh. Például ezek van a műanyag tojásos tálca, az is a polisztirolnak egy fajtája, hogy egy kézzelfoghatót mondjak, uh-huh. De mondjuk egy átlagos fröccsöntött gyerekjáték is sok esetben polisztirolból készül, de nem feltétlenül kell magát a sztirolt kiemelni, mert most a polipropilén és a hasonló hőrelágyuló termékek nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, kis szórás van a feldolgozhatóságukban. Amire ki akarok lyukadni, hogy 200 fok körül újrahasznosíthatóak ezek az anyagok, míg mondjuk egy üveg ennek a sokszorosával újrahasznosítható. Szinte nem kell vízet felhasználni az újrahasznosításához. Azt lehet elképzelni, hogy nálunk a termelésben gyártunk mondjuk egy műanyag tárcát, annak van úgymond úgynevezett szélhulladéka, tehát amit levágunk a tárcáról, az azonnal megy a darálóba, és 2-3 óra múlva kis túlzással, de gyakorlatilag azon a napon ugyanúgy a következő tárca lesz belőle. Ez egy ilyen zárt körben végig tud menni, jelképes áram és energia felhasználással, nagyon egyszerűen újrahasznosítható. Szemben egy papírral például, vagy egy textillel, aminek baromi nehéz az újrahasznosítása. És arról nem is beszélve, hogy mondjuk abban az ipari felhasználásban, amiben mi most már a műanyagokat használjuk, rendkívül sokszor visszaforognak ezek az anyagok. Előfordul, hogy egy szint után kell minőségjavító adalék bele, de vannak olyan felhasználási pontok, ahol ez nem érdekes. A környezeti terhelést azt úgy lehetne csökkenteni, ha tudatosabban használnánk ezeket az anyagokat. És egyébként ebbe a legrosszabbak sokszor a múltik, és ezt nem bántásból mondom, ez a stílus sajátja sajnos, hogy egy óriási szervezetet már nagyon nehéz sokszor jól kordába tartani, és ahogy mondjuk egy állami adminisztráció, úgy egy óriási vállalat is elaprózódik, és a szabályozást követ, és a lényeget nem veszik észre. Tehát például elkezdenek túl sokféle műanyagot használni, nagyon hasonló célra. És a szelektálás az már nagyon nehezen megoldható.
Ha értem, mert ha egyféle műanyagot használnának, akkor az egy helyre kerülne, és azt az egész kupacot újra lehetne hasznosítani.
De a keveredés az már probléma, és mi ezzel napi szinten küzdünk, ugye vásárolunk újrahasznosított műanyag hulladékot gyakorlatilag.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor kapnak itt csomagokba.
Így van, tehát ugye erre most Magyarországon van egy államilag szabályozott rendszer, bizonyos cégek begyűjthetik, bizonyos cégek feldolgozhatják és újraértékesíthetik, és akkor mi itt lépünk be, mi már abba a körbe tartozunk, akik megvásárolják ezeket az újraértékesített műanyagokat, de a rendszer még nem elég stabil ahhoz, hogy ne legyen szennyezett. Tehát két különböző műanyag összekeveredik, az problémát okoz az újrahasznosításba, utána már nagyon leszűkül annak a köre, hogy ezt hova lehet.
Szóval sokszor önök ott válogatnak?
Hát igen, és ez egy napi probléma. Tehát mondjuk két fekete tárca közül megmondani, melyik a sztirol, melyik az ABS, ahhoz szakképzettség kell, de ez mondjuk nem az a pozícióval szakképzett embereket lehet delegálni, tehát ez egy nehéz helyzet ilyen szempontból.
Szóval az újrahasznosítás egy fontos feladat, ugyanakkor egy nagyon nehéz és plusz munkát.
Plusz munkát, hát így van, viszont mi ebből élünk olyan szempontból, vagy úgy értve, hogy nem akarok álszent lenni, nem azért recikláljuk a műanyagot, mert az ászlónkra tűztük a környezetvédelmet, egész egyszerűen ez egy alapvető piaci követelmény, és nem azért alapvető piaci követelmény, mert a mi vevőnk viszont az ászlójára tűzte a környezetvédelmet, hanem egészen egyszerűen, mert gazdaságilag ez így rentábilis. Tehát szerencsére azért...
Egyrészt olcsóbb az alapanyag amit megvesznek újrahasznosításra. Másrészt lehet, hogy bizonyos cégek előírják, hogy csak újrahasznosítottból vesznek át önöktől dolgokat.
A mi ügyfeleink ezt nem írják elő, ugyanakkor a piacon vannak ilyenek, tehát én a reklámszakmából érkeztem, és ott nyugat-európai piacra gyártottunk. Ott igen, 2010-es évek után nagyon nagy divat lett a cégek között, hogy a nyugat-európai reklám cégek között, hogy előírták, hogy x százalékban reciklált anyagból kell készülnie a terméknek. Jelen esetben a mi vevőinket ez nem érdekli, a mi vevőink árérzékenyek, tehát az autóipar az nincs abban a helyzetben, hogy ilyen társadalmilag érzékeny legyen már még akkor sem, hogyha nyilván a marketing stratégia azért az erre épül. egész egyszerűen ez így rentábilis, és ez így is normális, tehát azok a termékek, amiket mi előállítunk, az nem igényli, hogy egy drága vadonatúj és szín kristálytiszta műanyagból készüljön.
Önök többször említésre került, hogy az autóipar mostanában nincs olyan jó helyzetben, meg hát gondolom azért Magyarországon is erősen érződik a gazdasági recesszió. Önök hogy látják ezt? Milyen túlélési technikáik vannak, ha kellenek túlélési technikák? Szóval miről szóltak ilyen szempontból az elmúlt évek?
Ez egy nagyon nehéz időszak ilyen szempontból. Tehát amikor mi ezt a céget 2020-ban átvettük, az irányítását, mert 20 óta az ügyvezetést azt én intézem, onnantól kezdve problémát követett. Tehát ugye először jött a COVID. A COVID az két szempontból volt nagyon súlyos a cégünk életében. Az egyik, hogy bizonyos piacok teljesen megszűntek. Leálltak, vagy nagyon-nagyon-nagyon lelassultak az autógyárak, és az egyéb gyárak, tehát nem csak autóiparba szállítunk, de mondjuk hívjuk gyűjtőfogalomként az autóiparnak, lelassultak, és ez két ok miatt okozott problémát. Egyrészt ők nem tudtak annyit vásárolni, nem kellett annyit vásárolniuk, a másrésztről pont a műanyag reciklálás miatt alapanyag hiány alakult ki, hiszen ha ők nem termelnek, nem kerül ki a termelésükből műanyag, amit újra lehet hasznosítani, mi nem tudjuk megvásárolni a műanyagot. Kevés munka volt, és sokszor azt a keveset se lehetett kiszolgálni, mert egész egyszerűen nem kaptunk hozzá műanyagot. Szó szerint leeső zsákokért ment a harc. Tehát akinek volt jó kapcsolata, és hála Isten, nekem van olyan kollégám, akinek borzasztó komoly kapcsolati tőkéje van ebbe az iparágba. Telefonok jöttek, hogy figyelj, most lenne itt egy zsák, hogyha most gyorsan kell, de előre kell fizetni, és horrorisztikus árak. Tehát döbbenetesen megdrágult minden. Tehát több mint duplájára emelkedett. Tehát én amikor átvettem 2020-ban a céget, mondjuk valamikor az ősszel, amit akkor az első beszerzésemkor még kifizettem egy kiló alapanyagért, fél év múlva több, mint a dupláját kellett érte fizetni. Ugyanakkor a termékeink eladási ára az nem tudott változni, hiszen a vevőnk nem volt abban a helyzetben, hogy árat emelhessünk nála, és ezt meg kellett értenünk, tehát közösen kellett küzdeni a túlélésért. Akkor ez kezdett enyhülni, és még senki nem vett egy jó levegőt, amire ugye kitört a háború a szomszédban, és akkor ennek ismét borzasztó következményei lettek. Mi is, és nyilván a mi vevőink is rendkívül energiaérzékeny cégek vagyunk, tehát jelentős az energiafelhasználásunk, ami újabb pofonként jelentkezett, tehát döbbenetes energiaáremelkedések jöttek, ami megint egy csomó problémát okozott. Hogy erre mi a stratégia, és hogy lehet túlélni? Nagyon jó kérdés. Nekünk óriási segítség volt az, hogy tényleg egy jó beágyazott kapcsolati tőkéje van a cégnek, és a kollégáimnak, akikkel együtt dolgozok. Ő nélkülük ez nem jött volna össze. És mi talán még jó ritmusban tudtunk frissülni. És ez alatt most a tulajdonosváltást értem, és nem arra gondolok, hogy én akár jobb lennék bármibe is, mint az előző tulajdonos. Egész egyszerűen én abban a lendületben voltam még, hogy gyerünk előre és csináljuk. És mivel nem egy jó 7 év állt mögöttem, mint cégvezető, hanem én ebbe érkeztem, tehát a COVID-ba érkeztem, nekem ez kicsit normális volt, tehát ez volt a normális operáció.
Természetesebb volt, igen.
A környezetünkben sok olyan céget láttunk, aki azt mondta, hogy na jó, ez volt az utolsó csepp a pohárba, és akkor én ezt itt abba hagyom, mert kínlódjon, aki akar, kínlódtam eleget, nem fogok most egy év alatt felégetni 10 év vagy 20 év gyümölcsét. Nekem a másik oldalról, mivel megtettük ezt a cégvásárlást, ami nyilván nem egy gyorsan lefutható dolog volt, nem volt választási lehetőségem. Tehát a kocka el volt vetve, menni kellett előre, és ez még a mai napig érvényes feltétel, tehát Nincs mind lamentálnom, mert nekem van egy óriási feladatom, amit még végbe kell vinnem, tehát bármi történik, nekünk ahhoz kell alkalmazkodnunk, de biztos, hogy óriási rugalmasságot igényelt meg, emberi oldalról is, a gépparkkal való flexibilis gondolkodásról is, ez már nem a műszaki része, de elkezdtünk úgymond unortodox megoldásokat használni, hogy van egy munka, amire nincs gépünk, papír szerint ilyet nem tud, de vagyunk annyira magabiztosak.
Magyarok és vagyunk, megoldjuk. Igen.
És akkor jön a flex és a csavarhúzó, és egy 2-3 hét múlva már mégiscsak tud olyat a gép. Rosszul lenne a gyártója, ha látná, de hát ez van.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondott a szociális háló. Az jutott eszembe, hogy olvastam erről jó néhány könyvet, hogy amikor a világ nagy válságban van, vagy vészesetek vannak, akkor mi az, ami az embert igazán a túléléshez tudja segíteni, és az egyik legfontosabb az ember körül lévő szociális háló. Tehát ez a legerősebb dolog, ami vészesetben segíthet egy emberen, de ezek szerint egy cégen is. Szóval ezek fontos dolgok. Visszatérve még a munkaerőpiaci helyzetre, önök ugye kb. 20 embert foglalkoztatnak, itt van Ausztria közelbe. Állandó probléma a szombathelyi Vas megyei cégeknél. Hát, honnan szedek munkavállalót, és az mennyi pénzt kér tőlem? Én ki tudom-e neki fizetni? Vagy jövő héten nem hagy-e ott, mert a McDonald'sban éppen üresedés van, és ott sokkal többet kap azért, ha krumplit süt. Szóval, hogy van ez?
Hát, ha azt kérdeznék, hogy mi a legnehezebb ebbe a vállalkozásba, akkor egész biztosan ezt mondanám, tehát a munkaerő. A munkaerő és az azzal járó mindenféle probléma az ami a legjobban megnehezíti az operációt. Nagyon nehéz munkaerőt találni, és ebben Ausztria nagyban ludas. Ugye, erről megint nehéz úgy beszélni, hogy ne hangozzon el néhány bántó dolog, úgyhogy megpróbálok jól fogalmazni. Nagyon sok jó embert elszív Ausztria, nem mindenkit szerencsére, de nyilván baromi nehéz egy teljesen más tőke háttérrel rendelkező gazdasággal versenyezni, mert ők egészen más piacra is dolgoznak. Tehát mi ide sodródtunk 10 kilométerre Ausztriától, de Kecskeméttel, meg Kiskunsággal kell versenyeznünk, hogyha egy magyar beszállítónak akarunk a beszállítói lenni, mert igazából ez az elsődleges piacunk, tehát az első körös autóipari beszállítóknak vagyunk mi, meg a mi konkurenciánk is a beszállítói. És azért országon belül már enyhül ez a dolog, de még mindig jelentősek a fizetési különbségek.
Ugye a Kecskeméten dolgozó ember az kevésbé fogja magát és megy át Ausztriába így dolgozni, van. Míg a Szombathelyen dolgozó ember, vagy Vas megyében dolgozó ember?
Az ugye napi szinten ingázik. Rengeteg embert elszív az osztrák piac, úgyhogy, és a másik oldalról meg itt vannak a multik, szintén Szombathelyen és a környékén, ővelük is azért nehéz versenyezni, mert nagyon tőkeerősek. És a probléma az, hogy a dolgozó az almát hasonlít a körtével, amikor állások között vacilál, vagy ajánlatok között vacilál, mert sajnos, és teljesen érthető módon az elsődleges mérlegelési szempont Magyarországon az mindig a fizetés mértéke. Legalábbis a döntés pillanatáig. Utána nyilván kiderülnek az egyéb dolgok, amik amúgy előtte is nyilvánvalóak, csak az ember fejében annyira a fizetés abban a pozícióban, ahol főleg mi embert keresünk, annyira a fizetés az első rangú prioritás, hogy elhessegetjük a három vagy a folyamatos műszak gondolatát, elhessegetjük a napi ingázás terhét.
Vagy a munkahelyi környezet hangulatát.
Az idegen nyelven való munkavégzés nehézségeit. És ezeket az ember hiába is mondja, azt látom, hogy, és mondom, teljesen érthető, hogy bizonyos szituációkban semmi sem számít jobban, mint a pénz, de hiába mondom egy interjún, hogy értem, hogy a másik cégnél ennek mondjuk 20-30%-kal is magasabb ajánlatot ajánlottak, de mi két műszakban dolgozunk, mi nem dolgozunk hétvégén. Mi viszonylag kis cég vagyunk, rugalmasak vagyunk, ott nincs rugalmasság, ott előre augusztusra megmondják, hogy te mikor mész szabadságra, meg mikor nem. Ezt amíg valaki nem próbálja ki, addig nem tudja. Háromféle dolgozó szokott, vagy jelölt szokott velem szembe leülni. Az egyik, aki eljön hozzánk, és jó eséllyel a háttérbe keres osztrák munkalehetőséget, vagy folyamatosan figyeli a piacot, illetve azok, akik már megjárták vagy Ausztriát, vagy azokat a multikat, ahol a műszak, mert egyébként a legnagyobb visszatartó erő az embereknek a folyamatos műszak, én azt látom.
Erről megjelent anno a Nyugaton egy cikk, és ennek megvan, hogy pszichológiailag valóban milyen hatása van az emberekre a folyamatos műszak, és ha igazából figyelnének arra, hogy egy emberrel mit tesznek, akkor ezt a folyamatos műszakot gyakorlatilag be kéne tiltani. Olyan hatással van az ember mentális egészségére.
Hát biztos nem jó, én még szerencsére soha nem próbáltam, és tényleg látom, hogy a legtöbb ember ott áll föl, és ott jön el, és ott ül le velem szembe egy állásról beszélgetni, amikor már ezt kipróbálta. De óhatatlanul szinte mindenki kipróbálja. Nyilván ugye mi is gépkezelői állásba hirdetünk elsősorban legtöbbször. Ezzel nem tudok mit kezdeni, tehát sokan elmennek, és azt látom, és ez egy nagyon, nagyon szomorú helyzet, hogy beleesnek abba a dilemmába, és egy állandó oda-vissza váltogatás is van bizonyos embereknél, hogy nem bírta a család miatt, ott hagyta a folyamatos műszakot, eljön hozzánk két műszakba, de mi itt nyilván nem, tehát nálunk nincsenek meg ezek a műszakpótlékok, stb. Ezért a hóvégi nettó fizetése alacsonyabb, és akkor egy fél év után elkezd megint járni a fejébe, hogy hát igen, de ott azért mégiscsak ennyi volt abból. Már elhalnak az emlékek a szombatesti munkavégzésről, meg a hétfő hajnaliról, de és akkor megy ez a folyamatos fluktuáció. Nyilván sokszor bennem is fölmerül, hogy valamit nem csinálunk jól, mert tényleg van egy erős fluktuáció, és mindig azzal nyugtatom magam, hogy ugyanakkor vannak kollégák, akik már jóval régebb óta itt vannak, mint én, és minden nap bejönnek dolgozni, és vannak kollégák, akiket én vettem fel, és azóta folyamatosan mellettem vannak. Tehát nyilván nem való mindenkinek minden, ez az állás se való mindenkinek, vagy ez a cég se való mindenkinek, de a legnehezebb ezzel való küzdelem, hogy nehéz kielégíteni sajnos a munkavállalók igényeit, mert nagyon nagy a nyomás a piaci oldalról, és azt is teljesen értem, hogy a valóság az elszakadt már a piacon, ha egy fizetésből akarunk megélni, akkor az már azért...
És akkor itt belemehetnénk a magyar...
Igen, de azt nem szeretnénk.
Hát sok kérdés. Akkor mit üzenne a most induló fiatal vállalkozóknak és mérnököknek? Mire készüljenek? Mit csináljanak?
Jó kérdés, nincsen receptkönyvem. Aki egy kicsit is érez magában lendületet, az azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére még mai napig is jól lehet vállalkozni, de ezt azért végig kell gondolni, hogy ez nem egy egyszerű pálya, ugyanakkor nyilván rengeteg pozitívummal tud járni, de nagyon nagy elhivatottság kell, kitartás és türelem.
Pozitívumok közé valószínűleg oda tartozott, amikor azt mondta, hogy a fia csodálattal nézte, hogy milyen hatalmas markolóba vagy?
Bányadömperbe
készítettek alkatrészt. Volt még ilyen, hogy így jó, amikor azt mondták, hogy na most egy olyat csináltunk, hogy végre a fiam is büszke rám, mert annál nincs fontosabb dolog a világon.
Igen. Hát sok mindent, én eleve azért szeretem ezt az egész dolgot, és azért lettem végsősoron így vállalkozó, mert ez nem volt sosem amúgy cél, de mert alkotunk, tehát ez egy alkotási folyamat. Kitalálunk valamit, a vevőnek van egy igénye, azt mi magunk tervezzük meg, mi magunk szerszámozzuk föl házon belül, mi magunk gyártjuk le, és a kisfiam például, ha már őt megemlítettük, azért sokszor velem tölti ott az időt, akár hétvégén is. És neki nyilván nagyon tetszik, hogy apa a CNC gépen alumíniumot forgácsol, és ott mindent meg lehet csinálni, hogy a lézervágón akkor, amíg én dolgozok, akkor ő addig ott gravíroz magáról egy fényképet. Targoncázunk együtt, stb. Tehát,
végén még egy újabb családi vállalkozás van kialakulóban.
Meglátjuk. Szerencsére az édesanyjuktól is elég sok inspirációt kapnak egy másik szakmában, úgyhogy az egyen nyugalmasabb.
Hát köszönöm, hogy ezt az általunk talán nem annyira ismert iparág területet, meg vállalkozási formát bemutatta nekünk.
Nagyon szívesen.
A hallgatóknak még egyszer elmondanám, hogy ez a podcast a vállalkozásfejlesztési podcastek keretében készült. Mit mondhatnék Bicó Levente Zoltánnak? Sok sikert kívánok!
Köszönjük szépen!
Sok újra feldolgozó műanyag, és olyan gazdasági helyzetet, amikor a magyar vállalkozók kicsit hosszabb levegőt vehetnek, nem csak egy pillanatot, aztán már jön a következő, amikor azt mondják, hogy te jó Isten!
Köszönöm szépen!
Én is köszönöm. Nektek is köszönöm a figyelmet. Rozná Gyöngyit hallottátok. Sziasztok!